Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nemzetben gondolkozni azt jelenti, hogy nagyobb összefüggésben tekintjük a magyarság sorsát, semmint az akaratunk ellenére meghúzott államhatárokon belül élő magyarság szempontjai és érdekei, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szavai szerint erre emlékeztet Túsványos, amely a legnagyobb politikai találkozó a határon túli magyarok világával, ami nagy eredmény, és lassan ezt nem is vitatják. A kormányfő elmondta, tavaly arról beszélt, hogy van magyar nagy stratégia, abból felvillantott néhány dolgot, holnap egy lépéssel tovább megy, és a stratégia néhány fontosabb elemét is bemutatja. Magyarország elemi érdeke, hogy kitartson az ukrán EU tagságot elutasító álláspontja mellett, jelentette ki a kormányfő. Arról is beszélt, tagság helyett szerződésen alapuló stratégiai megállapodást javasol Ukrajnával. Szólt arról is, Ukrajna nagyon súlyos fenyegetéseket intéz Magyarországhoz, amit a miniszterelnök igyekszik higgadtan, stratégiai nyugalommal kezelni. Hozzátette, ugyanakkor az ukránok egyre jobban épülnek be a magyar politikába, a médiába, a szakértői világba, tehát védekezni kell. A miniszterelnök szerda este Bukarestben munkavacsora keretében tárgyalt Ilija Bolyan román kormányfővel, aztán még aznap éjszaka Erdélybe utazott. A magyar uniós elnökség sikereként említette, hogy sikerült Romániának a schengeni övezethez csatlakoznia. Orbán Viktor holnap délelőtt tartja meg szokásos beszédét a 34. bálványosi nyári szabad egyetemen Tusnádfürdőn. Az Egyesült Államok kormánya újabb 330 millió dollár értékű katonai eszközés szolgáltatás eladását engedélyezte Ukrajna részére. Az ország körülbelül 150 millió dollár értékű karbantartási és javítási szolgáltatása, valamint tüzérségi járművek pótlására számíthat. Emellett 180 millió dollár értékű légvédelmi eszközök is szerepelnek a csomagban. Ezzel egy időben az amerikai adminisztráció hozzájárult Egyiptom földlevegő rakétavédelmi rendszerének korszerűsítéséhez, amelynek értéke meghaladja 4 milliárd 600 millió dollárt. Ismét Ukrajna uniós felvétel ellen érvelt a külgazdasági és külügyminiszter. A New Yorkban tartózkodó Szijjártó Péter a CNN-nek adott interjúban az Európai Unióval szemben tervezett amerikai vámemelésekre utalva pedig úgy fogalmazott, bár nem lenne könnyű, Magyarország ehhez a helyzethez is tudna alkalmazkodni. A magyar-francia nukleáris együttműködés erősítése kritikus fontosságú, ugyanis ez alapvető bástyája lesz hazánk energiabiztonságának az elkövetkezendő években, közölte korábban még Párizsban határszerzető. Szijjártó Péter a francia ipar és energiaügyi miniszterrel egyeztetett az együttműködésről, arról számolt be, a francia vállalatok már az ötödik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon. Emmanuel Macron bejelentette, hogy országa szeptemberben hivatalosan is elismeri majd a palesztin államot. A francia elnök úgy véli, azonnali tűzszünet kell, a gázai övezetben élő civileket meg kell menteni. A palesztin tisztviselők üdvözölték a döntést, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök a terror jutalmazásának nevezte azt. Az izraeli és az amerikai vezetés visszahívta küldöttségét a Hamásszal a tűzszünetről folytatott tárgyalásokról, és ezzel megint a teljes bizonytalan jövőbe tolódott egy megállapodás lehetősége a gázai konfliktusban. Steve Witkoff, az amerikai elnök közel-keleti külön megbízottja azzal indokolta lépést, a Hamász véleménye szerint nem jó szándékkal cselekszik, és azt ígérte, más módszerekkel igyekeznek majd az izraeli túszok hazatérését elérni, illetve kiegyensúlyozottabb környezetet biztosítani Gáza népének. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 679 ezer főt tett ki, a munkanélküliek száma 212 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az április-júniusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 661 ezer volt, 49 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenésben meghatározó szerepe volt az úgynevezett legjobb munkavállalási korú, tehát a 25-54 éves népesség fogyásának, tette hozzá a KSH. 10-ből 80 állami ösztöndíjas képzéssel jutottak be felsőoktatás intézménybe, ami mintegy 74 ezer hallgatót jelent, mondta el a kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 állami televízióban. Hankó Balázs közlése szerint az állami ösztöndíjas képzésekbe felvett hallgatók száma 2,5 ezerrel több, mint tavaly, Ez a felsőoktatás megújulása utáni 2022-es felvételi évhez képest már 13.500 fővel magasabb. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, több helyen megélénkül a nyugati a szél. A csúcshőmérséklet ma 33-34 fok körül alakul. Közelít egy hideg front, ami előtt holnap még akár 40 fok is lehet a délkeleti ország részben, azután azonban hevesebb viharok is előfordulhatnak, többek között a Balaton átúszást is elhalasztották egy héttel emiatt. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Miskolc új környezetvédelmi programjának bemutatását, és ellátogatunk a Zemplénben zajló vándortáborban. Valamint szó lesz még a Miskolc környéki természetes tavak vizsgálatáról is. Nos, ezek tehát a mai műsorunk témái. Ha tehetik, tartsanak velünk! Jelentős előnyökkel járó épületenergetikai program zajlik jelenleg Miskolc győri kapui városrészében, ahová még várják az érdeklődőket. Ingyen juthatnak energetikai tanúsítványhoz azok, akik részt vesznek a város Modern Pilot programjához fűződő felmérésben. A lehetőség 50 háztartás számára nyitott, amihez családi házak, társasházak és panelépületek lakói is bekapcsolódhatnak, a Görögszőlő, az Andor, a Vologda, a Tököli, a Kisernő, a Vasgyári, az Újgyűri főtér és a Maros utcák által határolt területről. A 100.000 forint értékű energetikai csomag előnyeiről Nagy Dezső, a Miskolci Önkormányzat környezetvédelmi referense adott tájékoztatást.
Ha hosszú távot nézzük, akkor mi a terv, mi a célja ennek a programnak?
Tehát a mostani Modern Pilot projekten túl ennek az egésznek az a célja, hogy Miskolc kevésbé legyen kiszolgáltatott a klímaváltozás hatásainak. Egyrészt maga a város barátságosabban ilyen, tehát kevesebb üvegház hatású gázt bocsásson ki, illetve fölkészüljön azokra a behatásokra, amelyek mindenképpen bekövetkeztek, illetve be fognak következni a klímaváltozás kapcsán. Tehát része ennek a projektnek például egy olyan felmérés, hogy a város hőszigeteinek, hőszigetérképének az elkészítése. Ez azt jelenti, hogy azokat a területeket azonosítjuk, amik a városban sokkal-sokkal jobban fölmelegednek egy nyári forróság, egy nyári kánikula során, ami azzal is jár, hogy ott sokkal nehezebb élni, sokkal jobban megterheli a hőség az embereket, sokkal nagyobb lesz majd a megbetegedés, és ezeken a területeken kell beavatkozásokat generálni. Ehhez szeretnénk olyan döntés előkészítő, döntés támogató modelleket létrehozni, amelyek segítenek nekünk abban, illetve a városvezetőjének, a tervezőknek, hogy hol milyen beavatkozásokat kell tenni ahhoz, hogy a város elviselhetőbb legyen, hogy a város jobban tudjon alkalmazkodni ezekhez a bizonyos klimatikus hatásokhoz.
Más európai uniós országokban is elindulhat ez a program?
Tehát a Modern, az több, ez egy pályázati lehetőség, körébe tartozik, és ez számos más Európa Uniós város is pályázott erre, és nyert el ilyen támogatást. Ez a bizonyos 100 klímasemleges város projekthez kapcsolódó városoknak van lehetősége ebben pályázni, és olyan városoknak, akik már elkészítették ezt a bizonyos klímaszerződést, mint Miskolc, és meg is kapta Miskolc ezt a bizonyos licencet, ezt a díjat, kitüntetést, hogy az Európai Bizottság elfogadta Miskolcnak a városi klímaszerződését.
Akkor mondhatjuk, hogy Miskolc egy kiváltságos helyzetben van most.
Miskolc egy lehetőséget kapott, és az a kérdés, hogy hosszú távon hogyan tudja a város ezt a lehetőséget kihasználni, hogyan tud alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz. Tehát ez legtöbb európai városban, ez óriási kihívás, egyre nagyobb kihívás. Miskolc viszonylag szerencsés helyzetben van, hiszen itt a Bükknek a árnyas erdőkkel körülvett ölelésében kevésbé drasztikusak ezek a klimatikus hatások, de érezzük. Tehát érezzük a városban, a belvárosban, hogy sétálunk, ahogy a villamos megállóban keressük az árnyékot, és hogy menekülünk át a Széchenyi utcának az árnyékos oldalára, ezek mind-mind olyan jelek, hogy Miskolc sem húzhatja ki magát a klímaváltozás hatásai alól, és a hosszú távú élhetőségeit a városnak azt határozza meg, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni ezekhez.
Ha Miskolc győrikapui lakosainak felkeltettük az érdeklődését, akkor megkérdezném, hogy van-e határideje ennek a programnak, és hol tudnak a lakosok jelentkezni erre?
Tehát maga a modern projekt az jövő év áprilisában fejeződik be. Az energetikai program részhez még a hónapban lehet csatlakozni, tehát eddig várjuk a jelentkezőket, és csatlakozni a Facebook oldalon keresztül lehet, ami a KUL Miskolc Facebookon van, illetve a kul.miskolc.hu honlapján a kezdeményezésnek, ahol az aktuális információkra, az aktuális folyamatokról, eredményekről is tájékoztathat a lakosság. Illetve a Városházán működik a Zöld Iroda, és ennek a munkatársát, ha megkeresik, ő is segít abban, hogy aki szeretne csatlakozni a programhoz.
Nagy Dezsőnek, a Miskolc megyei jogúváros önkormányzatának környezetvédelmi referensének nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Sok sikert kívánok a további munkájukhoz és eredményt ehhez a kiváló projekthez.
Én köszönöm a lehetőséget a program nevében. Köszönöm.
20 évvel ezelőtt indított el az Északerdő ZRT első erdei iskoláját a Csonyiki erdőházban. Az Aktív Magyarország vándortábor kezdeményezéséhez pedig 7 éve csatlakozott a társaság, ahol az erdőpedagógusok a Zemplén-hegység túra útvonalait járják be a gyerekekkel. Délelőttönként a fiatalok túrákat tesznek a környék látnivalóihoz, délután pedig különböző erdőpedagógiai programokkal várják őket, amelyeken a gyerekek szórakozva szinte észrevétlenül juthatnak hasznos tudáshoz. A részletekről Bozsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője adott tájékoztatást.
Fontos elmondani, hogy most már 7. éve megy nálunk is a vándortábor, azonban mi nem a bükkel kapcsolódtunk be, ugye a társ erdőgazdaságnak van jelenleg a bükkben, hanem mi ugye Zemplénben tartjuk a vándortábort. Igazából nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, ami egyértelműen visszajelzés számunkra is, hogy amikor meghirdetése kerül, tehát amikor az Országos Erdészeti Egyesület kitűzi az időpontot, hogy lehet jelentkezni, akkor nem telik el szinte egy hét se, és azonnal minden időpont megtelik, ez így volt most is, úgyhogy a népszerűség az továbbra is töretlen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kedvező árérték arány van, nagyon-nagyon sok mindent kapnak a gyerekek, ugye teljes ellátást, étkezést, egy igazából ez egy erdei élménytábor. Nagyon sok erdőpedagógus vesz részt, nagyon sok programot tudunk biztosítani. A Csanyiki erdőház, ami nem messze van, ugye az a Mahócai szájvonalunkon található, és egyébként ide bármikor fel lehet jönni, ugye egy papírgyári csatlakozással bármikor ide is fel tudnak jönni az erdőházba lévő, egyébként most táborozó gyerekek. A vándortáborban sem maradnak kisvasút nélkül, csak ott nem a Lilafüredi állami erdei vasút, hanem a szintén Északerdő ZRT által üzemeltetett Pálházi állami erdei vasúttal közeli meg egyébként a tábor első helyszínét, tehát ez azt jelenti, hogy amikor megérkeznek hozzánk az első nap a gyermekek, érkeznek busszal vagy vonattal, akkor ugye Pálházáról később felszállva, ugye ott van a kis állomásunk, és ott nem a Lilafüredi állami erdei vasút, hanem a Pálházi állami erdei vasútnak a kis vonatjára, egy 11 kilométeres szakaszról beszélünk, végigutazva, a végponttól leszállva, a Rostalói Ökotudatos Nevelési Központ mögötti területrészen kezdik meg a táborozást. El szoktak fáradni, pont most, ahogy jöttünk föl, nem csak a vándortábor kapcsán, itt a Csanyiki napközis tábor kapcsán is egy picit megálltunk a kollégákkal, és beköszöntünk a gyerekekhez, és mindig azt halljuk, hogy amikor azért is szeretik egyébként szintén a gyerekek is, a szülők is, hogy amikor visszakapják a nap végén, ugye 4 órakor a gyerekeket, akkor egyet tudunk garantálni, hogy altató már nem kell senkinek, mert azért azok a túra kilométer, ami a lábukba kerül egy ilyen alkalommal, és ugye az edukációt szinte észre se veszik, de nagyon elfáradnak szerencsére, illetve teljesen egy ilyen digitális detoxikáció folyik, ha fogalmazhatok így, ugyanis nagyon sokszor térerőmentes környezetben vannak, és ténylegesen rá tudnak hangolódni az erdőre, és ugye az a sok túra, meglepő számokat tudok mondani, a vándortábor időszaka alatt, mondjuk ez az 5 napos időintervallum még itt vannak, nem ritka, hogy ez a 70-80 kilométeres gyaloglás is benne van a lábukba, sőt, vannak olyan, akik kicsit nagyobb csoportok, akkor a 100 kilométert is eléri, azért, hogyha visszaosztjuk, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon szép szám, és nagyon nagy teljesítmény is a részükről. Rengeteg visszatérő gyerek van, ez mind a vándortábor, mind a napközis táborainkra igaz, pont a napközis táborban volt egy nagyon érdekes történet több is, de amit kiemelnék, ugye most volt 20 éves jubileum a Csanyiki erdőháznak, ez a 20 éves jubileum, ez arra volt elég nálunk, hogy van most olyan kislány, aki nálunk kezdett, és itt szerette meg magát az erdőt, illetve a szakmát, jelenleg a Sopron Egyetemre jár, és erdőmérnök hallgatónak tanul, illetve van olyan már prosperáló és dolgozó erdész technikus kollégánk, tehát kerületvezető erdész, aki szintén itt szerette meg a Csanyiki erdőházban, és azóta már ugye elvégezte először az általános iskolát, középiskolát, majd elvégezte a technikumot, és jelenleg itt dolgozik nálunk.
Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget Miskolc környékén is. A nyári szezonban nem csak a strandokat látogatják az emberek, hanem a természetes vizeket is. Ezeket figyeli és ellenőrzi folyamatosan a népegészségügyi főosztály, ahol a fürdéshez megfelelő körülményeket, a vizek biológiai és ökológiai minőségét is vizsgálják. A Miskolc környéki tavak minősítéséről információt a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal honlapjáról kaphatnak. A részletekről dr. Asztalos Ágnest, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályvezetőjét hallják.
Vizsgál az egészségügyi hatóság, monitorozza a fürdővizek laboratóriumi paramétereit, illetve figyeli magát a fürdő területét, ahol kijelölt fürdőhely van. Jelenleg ez a mi vármegyénkben 9 ilyen kijelölt fürdőhely van, de ebből 2 jelenleg nem üzemel. A többi fürdőhelyeink azok, amelyek természetes vizek gyanán fürdőhelyként szolgálnak a lakosság részére. Azért fontos ezt tenni, mert nagyon sok olyan egyéb vizeink vannak, akár állóvizek, vizek, de bányatavak, ugye, ha már Miskolcon járunk, folyóvizeink is vannak, patakpartok, ahol mai őszintén szoktak fürdőzni az emberek, de ezek a területek nem ellenőrzött és egy meghatározott szolgáltató által üzemeltetett fürdőhelyek. Mi csak azokat a helyeket ajánljuk fürdőzésre, amelyek a hatóság által kijelölt, meghatározott ellenőrzési és engedési procedúrán átesett fürdőhelyek, mert ezeknél vannak meg azok a garanciák, ami biztosítja a fürdőzők egészségét, és utána a fürdőzésből ne legyen utána esetleg valami más gond. Ezért fontos azt tudni, hogy amiről én beszélek, az kimondottan ezekről a fürdőhelyekről szól, tehát ez egy nagyon kevés ahhoz képest, hogy mekkora vármegye vagyunk. Ráadásul azok a kijelölt fürdőhelyek, amik itt Miskolc környékén is egy korábban meglévő bányatavakban alakultak ki, nem az adott bányatónak a teljes területére vonatkozik, hanem azon belül is egy megjelölt partszakaszára vonatkozik, ezt is fontos tudni. Ezeket, hogy ez pontosan hol van, mint van, egyrészt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerzeti Központ honlapján is meg lehet tekinteni, a kormányhivatal honlapján is van erről egy tájékoztatónk. Tehát érdemes bogarászni, de valaki beírja, hogy a természetes fürdővizek Borsod az MB megye, fel fogja ezeket dobni a keresőbe, meg lehet ezeket találni, illetve azok, akik üzemeltetik, őnek is ki kell jelölni, és ki kell írnia, hogy pontosan hol, mettől meddig tart az ő fürdőhelyük. Ez a fürdőhely is egy olyan fürdésre alkalmas terület, ahol van a víz maga, a víztest, amiben lehet fürdőzni, illetve van hozzá egy partszakasz, ahol meghatározott szolgáltatásokat kell nyújtania a fürdőhely üzemeltetőjének, hiszen ez egy komplex fürdőhely, tehát nem egy domás part, ahol kimegyünk, és csak a víz van, meg mi, hanem itt fontos dolog, hogy ez a víz testnél maga a víz alját is, tehát a medert is folyamatosan karban kell tartania az üzemeltetőnek, a partszakaszon pedig megfelelő módon is időnként nyírni kell a füvet, megfelelő füves területnek, árnyékos területnek is lenni kell, ivóvizet biztosítania kell, WC-t, illetve zuhanyzási lehetőséget is biztosítani kell, ezen kívül még bármilyen egyéb szolgáltatási biztosított büfét üzemeltethet, egyéb élményelemeket, játszótér, vagy bármi, ez már oda van bízva az üzemeltetőnek, annak is megvannak a szabályozásai, illetve nagyon fontos a megfelelő számú kommunális szemét elhelyezésére szolgáló badellának is az elhelyezése. Mindent alaposan feliratozni kell, illetve elsősegély nyújtásról is gondoskodni kell. Ezek így tömören a legfontosabbakat, és ezek azok a kötelező közegészségügyi előírások, amiket be kell tartania, üzemelési szabályzatban ezeket rögzíteni is kell, hogy hogy csinálja, mit csinálja, mikor ellenőrzi a vizeket, mikor kotorja ki, mielőtt elindul a szezonja, hogy vigyáz erre, hogy ellenőrzi, hogy a fürdőzők is betartják-e ezeket a szabályokat, de ezeket mind-mind le kell írnia, és magát a víztestben meghatározott paramétereknek a megfelelőségét azt a laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzi a hatóság is, illetve amikor elindul a szezon, meghatározott időpontban, akkor a helyszíni ellenőrzéssel is meggyőződik róla az egészségügyi hatóság. Ez a kormányhivatalon belül a népegészségügyi főosztálynak a munkatársai, akik kimennek és megnézik, hogy tételesen minden ott van-e, ahol annak lenni kell, feliratozva megvan, fel van tüntetve, hogy ki az üzemeltetője, mettől meddig tart az a partszakasz, illetve víztest, ahova lehet menni fürdőzni, ki van jelölve, hány fokos a víz, milyen a levegő hőmérséklete, első segélyt hol találja meg, merre van a zuhanyzók, azok, mi az, ami ivóvíz, mi az, ami esetleg nem ivóvíz, ezeket mind-mind jelezni kell, és a tisztaságot is ellenőrizzük ilyenkor, tehát megnézzük azokat a helyiségeket, amik ott találnak zuhanyzásra, WC-ket, hogy azok megfelelőek a ivóvizes, mondjuk önnyomócsapok, amik is szoktak lenni, azok is megfelelő tisztaságúak, ezek, amit takarítja eszközöket, az hol tárolja, rendben vannak-e azok. Tehát ezeket mind-mind ellenőrizni tudjuk és kell is. Ezek a természetes fürdők csak akkor nyithatnak ki, hogyha a tervezett nyitás előtt időpont egy X időn belül, tehát legfeljebb 3 héttel korábban, de ez általában 1-2 héttel korábban már megtörténik egy laboratóriumi vizsgálat. Tehát, hogyha az megfelelő, csak akkor nyithat ki. Tehát általában ezek az üzemeltetők terveznek egy szezont, június 1-jel, nem hamarabb általában nem szoktak nyitni, és akkor augusztus végéig, van, aki szeptember végéig tart nyitva, és az, hogy hogy tervezi ezt a nyitási időt, azt jelzi a hatóság felé, ennek megfelelően történik az előzetes laboratóriumi vizsgálatnak a megtörténése, és utána az egész szezon alatt, attól függ, hogy hány hétig van összesen nyitva, a jogszabály megmondja, hogy pontosan minimum hányszor megyünk el oda ellenőrizni megint a víz minőségét. Ez azt jelenti, hogy mi tavainknál, ahova járunk rendezni, 3 hetente megyünk általában, nem terhet ki több 3 hétnél, nem lehet több a 2 rendezés között, amennyiben felmerül valami gyanú, hogy ott valami nincsen rendben, jelzés jön a fürdőzők tekintetében, időjárás, maga az üzemeltető is jelez, mert van ilyen jelzés a kötelezettsége, akkor soron kívül is történik vizsgálat. A paraméterek köre azok egy jelző rendszernek a paraméterei, tehát azokat a mikrobiológiai elemeket keressük a vízben, ami jelzi valamilyen szennyeződést, ezek különböző fekáliákból, tehát széklet eredetű, akár állati, akár emberi székletnek az eredetét, mert ezek már önmagában is, amikor túl sok szerves anyag van a vízben, akkor ezek az élőlények elszaporodnak. És ezeket vizsgáljuk. Tehát nem egy olyan vizsgálatra kell gondolni, hogy most 26 féle baktériumot, meg vírust, meg algát, meg egyebet keresünk a vízben, hanem kimondottan ezeket a jelző baktériumokat keresünk, illetve amúgy is, amikor kimegyünk a vízmintavételre, akkor megnézzük magát a víznek a átlátszóságát, ne leúszkáljon rajta semmi olyan, ami nem odavaló, fágak, bármi lehet benne. Ha mondjuk a környező vízparton még vannak horgászhelyek, vagy üdülőhelyek, akkor semmilyen egyéb szemét, papírzacskó ne úszkáljon rajta, tehát bármi ilyen jellegűre, tehát ott rendnek és tisztaságnak kell lennie a parton is, meg a vízben is, illetve hogyha a víz színe a szokásostól eltérő, mert mondjuk olyan mikroorganizmusok szaporodhatnak fel benne az idők folyamán, amik algásodásnak szoktuk hívni, de ezek nem mindig algák, hanem többségében valamilyen baktériumok, nagy mennyiségben, akkor az már egy jelző lehet, hogy ott valami a fürdőknek a természetes vízcserejében valami nem stimmel. Ez a nagyon nagy melegekben lehet, amikor a betáplálási forrásokból is kevesebb víz jön, apad a nagy melegben a víz, sokan mennek és használják. Tehát ez mind-mind olyan tényező, ami okozhatja, hogy változik a minősége. Ez nem jelenti azt, amikor mondjuk elszíneződik a víz, hogy onnantól kezdve biztos, hogy rossz az a víz, és nem lehet oda benne fürödni. Ezért kell megvizsgálni, hogy abban mi lehet, hogy maga az ilyen jelző baktériumok szaporodtak-e fel, vagy pedig egyéb olyan baktérium, amit kékalgának szoktunk nevezni. Ez is egy baktérium egyébként, ami toxint is termelhet, és ilyenkor ezt is megvizsgáljuk, hogy akkor az van benne, nincs benne, toxintermelő-e vagy nem, hiszen ez a vízvirágzás, ami a túl sok szerves anyag elszaporodását is okozhatja, meg az oxigén hiányt is a vízben, hogy akkor ez mit lehet, úgyis a toxintermelő kékalgáknál lehetnek egészségügyi panaszok is, tehát erre figyelünk, hogy ez ne történhessen meg. Amennyiben erre felmerül a gyanú, akár már szabad szemben is látható, akkor addig is még nem győződünk meg arról, hogy ténylegesen mi van a vízben, az toxintermelő vagy nem, akkor felfüggeszthetjük a fürdést, meg is tilthatjuk, és akár egész szezonra is megtilthatjuk a fürdést, illetve hogyha a szennyezést jelző baktériumok egy bizonyos mennyiséget meghaladnak, olyankor is intézkedünk, és attól függ, hogy ez milyen mértékű jogszabály is megmondja ezeket a lehetőségeket, vagy azonnal megtiltjuk a fürdőzést, vagy kötelezzük a szolgáltatót arra, hogy valami egyéb intézkedésekkel, mederkotrással frissítsen a vizen, a betápláláson segítsen, hogy ezek az állapotok elmúljanak. Ez attól függ, hogy éppen milyen eredményeket teszünk. Tehát maga az egész természetes fürdővíz, mint víz és mint vízpart, ez egy fokozott hatósági ellenőrzés alatt áll, de természetesen a legnagyobb felelősség az üzemeltetőnek van, akinek a vendégek kényelmét kell, hogy, és egészségét kell, hogy kiszolgálja. Tehát, hogyha közegészségügyi problémák vannak, nagyon sokan jöttek, mert felkapott lett a hely, és eddig a 10 kuka az elég volt, de most már kell 18, akkor azt ki kell helyeznie. Hogyha kevés a WC lehetőség, és ugye épített WC-je van, de olyan sokan jöttek, mert meghaladja a számot, akkor mobil WC-t helyezkedik, ezt meg lehet oldani. Hogyha a vízminőséggel van probléma, az azért nehezebb szokott lenni, mert az nem biztos, hogy egy napra a másikra meg lehet oldani, mert például ezek a mederkotrások, vagy hogyha valami ott a nádasnak a kicsit gyérítése, vagy bármilyen jellegű, ami a frissítéseket teszi, azért több napot vehet igénybe, illetve előfordulhat, hogy azért változik a víz minősége, mert vannak olyan, ahol horgászok is vannak, tehát például a horgász beetetésnél nagy mennyiségű szerves anyag kerül a vízbe. Tehát mindenre figyelni kell. Van, ahol elkezd habozni a víz, és kiderül, hogy valaki, vannak olyan nagy tavak is, ahol nyaralók vannak, és valaki éppen a kocsiját ott mosta, és belengedte az egész mosóvizet oda, mert lefolyt. Nem önmagában, hanem ott a parton elkezdte mosni, az egész meg szépen belefolyt. Tehát ezekre figyelni kell. Elvileg azon a nyaralóknál is ezek a tevékenységek meg vannak tiltva, csak hát ezekre figyelni kell, hogy mégis, amennyiben olyan jelzés történik, ami már több-kettőnél, tehát ezt az üzemeltetőnek tudnia kell, hogy mi jellemző az ő vizére, a színére, a mélységére, hogy hogyan változhat. Szokott egy ilyen történni, mondjuk habzás, hogy bármi, meg a haletetések vannak, hogyha ez változik, akkor azonnal szólnia kell, illetve a hatóság ellenőrzések során nézzük meg az eredményeket. Az, hogy a korokozók milyen mennyiségben lehetnek a vízben, mondom, a jelzőbaktériumokat vizsgáljuk, ezért amikor már a jelzőbaktériumok nagy mennyiségben vannak, akkor feltételezhető, hogy vannak egyéb korokozók is a vízben, és ezért történik az, hogy akkor ilyenkor vagy azonnali intézkedést rendelünk el a szolgáltató részére, vagy a fürdőzés történik megtiltásra, és ilyenkor, amikor megtette a szükséges intézkedéseket az üzemeltető, akkor mindig történik egy kontroll laboratóriumi vizsgálat, annak meg van egy ideje. Tehát legkevesebb ideig is az egy hét eltelhet, mire biztonsággal lehet mondani egy fürdőzés megtiltása után, hogy újra kinyithat. Amennyiben például a cianobakterium fordul elő, akkor egy eredmény nem egy eredmény, tehát ott legalább két eredménynek a szabály megmondja, hogy milyen időközönként vett, milyen eredményetek kell meglenni, tehát ott akkor ez elhúzhatja a szezon. Ezeket meg kell tenni, és ilyenkor a üzemeltetőnek sajnos ezeket tűrnie kell, a lakosságnak meg, hogy akkor azon a részen be lesz tiltva. És pontosan ezért mondjuk azt, hogy azokon a fürdőhelyeken, ahol nincs ellenőrizve a vízminőség, sokkal nagyobb kockázatra teszik ki magukat, mikrobiológiai korokozók szempontjából is, illetve azokon a területeken a vízmeder nincs rendbe rakva, a parton nincsenek meg azok a szolgáltatások, aminek lenni kell. Tehát főleg a bányatavak területén a víz mélység az egy partra a másikra óriásit változhat, illetve pontosan azért, mert nem látszik a partról, hogy hol van a vízbetáplálás, olyan örvények és egyéb viszonyok lehetnek a víz mélyében, ami még egy jó úszónak is komoly gondokat jelenthet, tehát ezeket jól meg kell gondolni, hogy mikor, hogy használjuk, illetve ezeken a strandokon nálunk, amire nem tértünk ki, itt nálunk, kimondottan ezen a területeken kutyák nincsenek, tehát nem lehet bevinni ide kutyákat ezeken fürdőzésre való strandok. Itt Miskolc környékén a Máitónak van két fürdője is, két külön üzemeltetővel, a Nyék Látházán is van egy ilyen, Muhinál és a Muhitónál is van fürdési lehetőség, kicsit távolabb menő a Vadnaitónál is van két kijelölt fürdőhelyünk is, meg az Arlóitónál is van kijelölt fürdőhely, tehát ezeket lehet most igénybe venni. Aki jobban szeretne tájékozódni mélységében, mikor, hol van nyitva, térképet nézni akár, vagy fényképet is akár, hogy néz ki ez a hely, akkor azt javaslom, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Nemzeti Központnak a honlapját keresse fel, ott meg fogja találni, beírja így, hogy fürdőhelyek, a természetes fürdővizek, akkor ezeket szépen dokumentálva, lebontva, vízeredményekstől, mindenestől megtalálja, tud tájékozódni, vagy ha valahova máshova tervezi az országban menni, ezeket igénybe venni, akár a Balatonra is, hiszen a Balaton is egy természetes fürdővíz, akkor ezen a honlapon meg tudja nézni utazás előtt is, hogy milyen a jellemzője annak a kijelölt természetes fürdővíznek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, melyben tovább folytattuk Miskolc új környezetvédelmi programjának bemutatását, ellátogattunk a Zemplénben zajló vándortáborban, és szó volt még a Miskolc környéki természetes tavak vizsgálatáról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. A nyári tábor a cserkésznevelés legaktívabb programja, és a jelöltek, illetve a csapat tagjai által egyaránt a leginkább várt esemény. A cserkésztábor jó és összetartó társaságot, kellő megpróbáltatást és kalandot tartogat. A résztvevők itt jobban megismerhetik önmagukat, próbatételeken vesznek részt, és közben folyamatosan fejlődnek. Most vegyünk egy példát, és látogassunk el az EGRI cserkészek nyári táborába, Mátra Almásra. Szoboszlai Szabolcsal, a 212-es számú Bornemisza Gergely cserkész csapat parancsnokával, Tikovics Ernő beszélget.
Június 11-én kezdődött a 212-es számú Bornemisza Gergely cserkész csapat tábora, és meddig tart?
Táborunk 19-éig tart, ez így hát egy bő hetet tesz ki. A terveink szerint kerek egész 10 napos lett volna, ebbe az időjárás egy kicsit beleszólt, lassabban tudtunk haladni az előtáborral, amit szerettünk volna a szélvihar miatt, így egy 2 nappal később kezdtünk, de ez nem szegi kedvünket, és nagy erőkkel igyekszünk megvalósítani a 10 napos programból mindent, ami belefér ebbe a 7 napba.
Erre rátérünk, de akkor ezek szerint ilyen szakaszokra osztható egy-egy tábor, van előtábor, a főtáborozási rész, meg egy utótábor?
Ugye az előtábor és az utótábor az főként a vezetőket, illetve a kósza vándor korosztályt, ami a 14 évtől fölfelé öleli fel a cserkészeket, érinti. Az előtábor az több napos szokott lenni, mivel ilyenkor alakítjuk ki a közös építményeket a táborban, például a tábori konyhát. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni magát a nagy tábort úgy, hogy az egészen kicsik is itt vannak köztünk.
Valami marog közben, ahogy beszélgetünk, de gondolom medvék nincsenek. Ugye Nógrád megyében vagyunk, Mátra Almás, mondhatom, hogy már Mátra Almáson is túl.
Így van, ugyan Bátony terenye magasságában tudomásunk szerint él egy medve, de bízunk benne, hogy a település közelsége és a nagy ricsaj, amit csapunk, az valamelyest olyan hatással lesz rá, hogy nem lesz ránk annyira kíváncsi. Természetesen igyekszünk minden óvintézkedést megtenni, az alvós átrakban nem tárolunk semmiféle élelmiszert, még apró elemózsiát sem, éppen azért, hogy nehogy kedve támadjon megnézni, hogy minek van jó illata.
Mátra Almáson vagyunk tehát, hogyan találtátok meg ezt a helyet?
A Magyar Cserkész Szövetségnek van egy online felülete, ahol a csapatadminisztrációt végezzük, és itt van rengeteg táborhely már feltüntetve ide. A csapatok új táborhelyeket is tudnak felvezetni, hogyha találnak olyat, ami eddig még nem volt benne. Mi erre úgy akadtunk rá, hogy amikor elkezdtük nézegetni a táborhelyeket, akkor szemünk a Mátra felé szegeződött, mert már rég jártunk erre, és itt egy olyan helyre bukkantunk, ami még nem volt a mi időpontunkra lefoglalva, és egyébként teljes mértékben megfelelt a mi igényeinknek.
Mik az igényeitek? Minek kell lennie?
Igazából fának, meg rétnek, röviden szólva, de ennél kicsit kacifántosabban ugye az számunkra a lényeg, hogy a különböző tábori építményeket meg tudjuk valósítani, és ehhez arra van szükség, hogy egy olyan erdőterületen legyünk, ahol az erdészet megengedi számunkra azt, hogy ilyen építményeket építsünk, illetve az építményekhez ássunk. Természetesen egy védett területen ezt nem lehetne megtenni, szóval az a lényeg, hogy ilyesmi védelem alatt ne álljon a terület, és az erdészet áldását adja a táborunkra. Az erdészeteknek jellemzően vannak bejáratott táborhelyei, amiket ilyen céllal szívesen kiadnak, és ez is tulajdonképpen egy ilyennek tekinthető.
40-en vagytok? Kb. Vagy pontosan?
A mai napon egészen pontosan vagyunk 40-en, apró fluktuációk vannak ebben, tehát van, aki picit később érkezik, van, aki picit korábban megy el, főleg a nagyobbak közül a kósza vándor korosztályban adódik úgy, hogyha valakinek a nyári programja az így teszi lehetővé, hogy nem tud teljes időtartamon itt lenni, akkor rövidítettem van, de igen, nagyjából egy 40 körüli létszámmal vagyunk itt.
Azért kérdeztem rá a létszámra, mert amikor megismertem a 212-eseket, a bornemisztásokat, akkor egy maréknyi fiú alkotta csak a csapatot, akik a Bartokovics Béla közösségi házban jöttek össze időnként, most pedig már fiúk, lányok, kicsik, nagyok vegyesen vannak, és hát létszámban igencsak megszaporodott a csapat.
Igyekszünk fejlődni, igyekszünk bővülni, ez jelenti ugye a munkánk minőségét, a cserkész munkánknak a tudatosságát is, ami szerintem nagyban hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben tudunk újoncokat bevonzani magunk közé, illetve igyekszünk egy létszámbeli stabil növekedést is tartani. Ennek viszont feltétele az, hogy legyen elegendő vezetőnk, úgyhogy ez egy ilyen mondhatni fontolva haladó, kimért növekedés tud lenni egy lufiszerű, hatalmas létszámot hozó toborzás után valószínűleg nagyon sokan morzsolódnának le, mert nem volna elég vezetőnk ahhoz, hogy minőségi programot tudjunk mindenkinek csinálni.
Minden tábornak van egy programja. Ennek mi a programja? Most nem a keretmesére gondolok, azt még hagyjuk, hanem hogy milyen programokat szerveztek a kicsiknek, a nagyoknak, az itt táborozóknak.
Az egyes programpontok azok egészen változatosak, a különféle mozgós, versengős játékoktól kezdve például métaszámháború, vagy ami éppen most zajlik a háttérben, rohampálya.
Az mi?
Igazából egy időre menő akadályverseny, ami hát mondjuk úgy, hogy akad benne víz meg sár is úgy, hogy fürdőruhában érdemes nyomni, meg a végén egy zuhanyzást csapni. De az a lényeg, hogy ki ér rajta végig a leggyorsabban. Különféle ügyességi feladatok vannak, meg ilyen nyári hőségben hűsítő vizes feladatok.
És mi a keretmese? Ugye minden tábor rá van húzva valami történetre. Voltatok már rómaiak, görögök, egyiptomiak és a többi. Most idén mik vagytok?
Az idei keretmesénk a Harry Potter világában játszódik, a Roxford Boszorkány és Varázsló képzőiskolában, és ennek a történetére igyekszünk a tábori programot felfűzni, mint egy kapcsolatot teremtve az egyes napok eseményei között. Most a cserkészek a Trimágus kupát igyekeznek teljesíteni. A tegnap előtti napon volt az első próba, holnap lesz számukra a második, és ehhez mindig csatlakoznak különböző kis mellék történetek. A mai napon visszamentünk az időben, ezért fordított napot tartunk.
Az hogy... mi, reggel irettétek meg a vacsorát, és vacsorakor fogtok reggelizni?
Így van, egészen pontosan ebből áll, hogy így kicsit egy ilyen kitekert, megfordított napunk van, kizökkenve a megszokásból, és a történet szerint ez most azért van így, mert visszamentünk az időbe megnézni, hogy egy turpisságot vajon kikövethetett el.
És a portja, ugye a portja az egyik, nem mondom, hogy fénypontja a tábornak, mert mindig este van, sőt, éjszaka.
A portját, illetve túrát idén korosztály szerint ketté vettük. A legkisebbek a tegnapi napon teljesítettek egy túrát, amely után visszatértek még aznap a táborba. Viszont a nagyobbakkal holnap után fogunk portjára indulni, ami azt jelenti, hogy a táboron kívül alszunk meg. Valószínűleg bivakolni fogunk, az a szabad ég alatt alszunk, de hogyha az időjárás ezt nem teszi lehetővé, akkor valamilyen ponyvát felhúzunk a fejünk fölé. A portjának egyébként egy olyan táboron belüli célja van, hogy amikor már kezdjük kicsit megszokni magát a tábort, és így belejönni abba, hogy mi hol van, hogy működik, akkor ebből egy nagyon picit még jobban kiszakadjunk. Ugye eleve a táborral kiszakadunk az otthoni kényelemből, a portjával még egy picit kiszakadunk a tábori kényelemből, és amikor visszaérkezünk, akkor hatalmas mértékben fel tud értékelődni az a saját két kezünk által megteremtett tábori környezet, ami jelenleg körülvesz minket.
Hát igen, itt nincsen se víz, se villany, se angol WC, tehát a civilizáció vívmányai most távol vannak tőletek. Nem mondom, hogy hiányoljátok, mert ennyit azért ki lehet bírni.
Abszolút ki lehet bírni, sőt, a mai rohanó világban kifejezetten jól esik egy kicsit kiszakadni, és nem azzal foglalkozni, hogy 3 perc alatt 15 különböző eseményt kellene számon tartani, hanem kicsit tényleg lelassulni, és főként egymásra figyelni itt élőben személyesen.
A fénypont, ugye említettem már ezt a szót, hát a fénypontja a tábornak az egyik talán a tábortűz. Van még ennek hangulata?
Abszolút van hangulata, ugye tábortüzet minden este szoktunk tartani, amely egy megszervezett játékos, éneklős, de általában valamilyen történetre felfűződő tábortűz, tehát nem a legtöbb ember által elképzelt ilyen klasszikus, májvacukorsütögetős, tetszőleges énekeket éneklős verzió, hanem mindegyiknek van egy olyan töltete, hogy 2-3 ember szokott általában egy tüzet levezetni, és ők mindig próbálnak valamilyen tartalmat fűzni mögé. Ezt még néha megspékeljük azzal, hogy vannak úgymond ilyen rendhagyó tüzek, például az előző esti az korosztályos tűz volt kifejezetten a Kósza Vándor korosztály számára, ahol igyekeztük kicsit ilyen lelkibb meg társas kapcsolatokról szóló témákat felhozni, ami a kicsiket esetleg kevésbé érdekel, de aki meg abban a korosztályban van, annak kb. Reggele éjjele mindig azzal telik, hogy ez valahol a fejébe azért motoszkál. Ezentúl ugye kezdő és záró tűznél igyekszünk valami hatalmas nagy durranást csinálni. Nyilván biztonságos keretek közt, de azért olyat, hogy valami emlékezetes legyen, és mind a megérkezés, mind a hazamenetel egy kicsit katartikus pillanat lehessen. Most az időjárásból adódóan szerencsére nincsen tűzgyújtási tilalom, úgyhogy tényleges tábortüzeket tudunk tartani. Ugye amikor tilalom van, akkor az a hangulatából viszonylag sokat vissza tud venni, hogy fáklyával ezzel azzal, ami szabályos, igyekszünk megoldani. Most nagyon örülünk neki, hogy nem kell ezekhez a módszerekhez folyamodnunk.
Tegnap volt vasárnap, mise vagy valamilyen lelki program szokott ilyenkor lenni?
Természetesen a vasárnap az a táborban általában lelki nap szokott lenni, így reggel volt lehetőség római katolikus szentmisén részt venni a faluban, Mátraalmáson, délután volt református istentisztelet, és közben az egész nap folyamán különféle lelki töltetű programokkal igyekeztük a napot eltölteni.
Az elhangzott beszélgetésben Szoboszlai Szabolcsot, a 212-es számú Bornemissza Gergely cserkés csapat parancsnokát hallották. A felvétel Mátraalmás közelében a nyári táborban készült.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok. És saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. Tisztán látom a kékeget, Isten a szeretet, igazi szeretet. Szívem tudja, érti a lényeget, kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalál. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok,
Isten a szeretet, igazi szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget,
Isten a szeretet, igazi szeretet.
Szívem tudja, érti a lényeget,
Isten a szeretet,
micsoda szeretet. És felszabadult szívvel táncolok,
Isten a szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatott. Újra tisztán látom a kékeget, szívem tudja, érti a lényeget.
Irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Fekete István, júliusi bakk. Most megy le a nap. Az ég alja sárga tűzben ég, mintha az égő, tüzes szekér nyomán aranyos köt porlan, amelyben vörösen lobban fel a napisten bíbor palástja. Az erdő hátán végig kúszik valami véres lángolás. A szálfák teteje már beleér az égi tűzbe, és szinte várom, mikor lobbannak fel, mint nagy fáklyák, melyek beledugták fejüket az örök kohóba. De hát a nagy tűz messze van. Nagyon messze. Ott is már fogyogat. Ide a magas lesre még felér ragyogása, de a nyiladékokra már árnyékok folytak, melyek elbújtak a nap elől, de most előjöttek a kövek alól, öreg fák fekete odvából, besátorozott patakok nyírkos ágyából, mert megsuhogtatta már valahol fekete ostorát a szomorú úr, a láz és halál csatlósa, az éjszaka. A nap viszi magával a fényt, a világosság fehérségét, az éjszaka hozza helyette az árnyékot, a sötétséget, a feketeséget. Örök szín mind a kettő. Csak ez a kettő, a fehér meg a fekete. A többi belőlük születik. Most a sötétség kezd úr lenni. Fekete csápjai már végig tapogatták a bokrok alját, amire megszólal a tücsök, és elhallgatnak a gerlék, melyek eddig kurrogva búcsúztatták a napot. A nyiladékon egy fekete rigó bogarász. Könnyelmű fekete legény. Beledugja csőrét a füvek közé, és most már nem csodálkozom, hogy a kiásott rókajukban miért talál fekete rigó tollakat az ember. Aggódom ezért is. Az előbb egy karvaj sisterget végig alattam, s a rigónak csak az a szerencséje, hogy fél perccel később ballagott ki a nyiladékra. Rókának sem kerülne megerőltetésbe elkapni a rigót, melynek bizonyára felesége van, gyerekei, és itt könnyen működik alattam. Szeretném, ha észrevenne és elrepülne, de fel nem néz egy világért sem, én pedig nem tudom a szemem levenni róla. Féltem, és kötelességemnek tartom figyelmeztetni, ha valami baj lenne. És mérgelődöm, fene ezt a fekete rigót, mi közöm hozzá, én őrködjem felette? Különben sem vagyunk jóban, elrontotta a rokonsága egy-két jó cserkészetemet, tehát haragszom rá. Igen, haragszom. Rám kiabáltak a legigézetesebb pillanatokban, és a nagy bak böffenve ugrott el, mert a rigó sikoltva figyelmeztette a veszedelemre. Talán éppen ez a rigó volt? Ki ismerné meg? Azoknak is ilyen sárga csőrük volt, csillogó, okos szemük, pipaszárlábuk, melyeken úgy ballagnak néha komoly, billegő döcögéssel, mint egy falusi bíró. De azok éberek voltak, leskelődők, rosszindulatúak. Alig mozdultam, már riadót rikkantottak, ez pedig beledugja a fejét egy-egy kis zsombék közé olyan jó hiszeműen, mintha csak rigó meg kukac lenne a világon. Nem, nem, nem ez az a rigó. Ez egy jó rigó. És nem tudom a szemem levenni róla. Vigyázok a rigóra. Egy elkésett gerle villanó nyilalással terem a magas les korlátja előtt. Ez, úgy látszik, itt szokta esti danáját elkurrogni. Szinte megtorpan a levegőben, és elvágódik a rigó fölött, mely a suhogástól végre észhez tér, és ilyetten rebben a bokrok közé. Könnyelmű, fráter! Na, és ha héja lett volna? Végignézhettem volna azt a hóhérolást, esetleg mérgembe odalőttem volna a segítség legkisebb reménye nélkül. Igaz, én sem virágot szedni jöttem ide, mert az a bak csak az élete árán lesz az enyém, ez még elválik, de az más, egészen más. Hogy miért más, ezen most nem gondolkodom. Félek, hogy furcsa igazságok sülnének ki a héja javára, hát inkább elnézek nyugat felé. Belenézek a nap bágyat arcába, és Szent Huberthoz fohászkodom, hogy csak most ne jöjjön senki, mert lilás ködül a szememen, a puskán messzelátójában, és rendes célzásról szó sem lehet. Sokáig néztem a napba, és most akárhová nézek, fekete tányérok ugrálnak előttem. Elszíntelenedett minden, és azt a sárgás bokrot például alig látom, mely a nyiladék szélén áll, és amelynek határozottan őz formája van. Hogy megvakul az ember, hogy képzelődik? De hát engem nem csap be, csalóka játék ez. Belenéztem a napba, és most mozog körülöttem minden. A bokor is. Lehet talán 160-160 lépésre, és még a fejét is hajtogatja, mintha őz lenne. elnézek másfelé. Becsukom a szemem, hogy egy kicsit rendbe jöjjön, és csak pár másodperc múlva nézek vissza a bokorra, mely már ekkor a nyiladék közepén áll. Aj, te vaksi szamár, becézgetem magam, szedd össze magad, mert ott a nagy bak. Csak biztosra lőj, okoskodott bennem valaki, és én összecsikorgattam a fogam, mert a messzelátóban a hajszál kereszten és szép rózsaszín világosságon kívül nem volt semmi. Lőj, lőj, idegesített egy másik hang, mert ezt a bakot soha többet nem látod. A bak ekkor már átment a nyiladékon és a másik oldalhoz ért, de minden pillanatban eltűnhetett. Már késő. Most még lehet. És még egyszer kinyitottam a szemem. A messzelátó használhatatlan volt, mert az eltűnő nap utolsó sugarai még benne tanyáztak, de az ezüst légy szépen megállt a bak oldalán. Aztán eleresztettem a golyót. A csattanás után eltűnt a bak. Homályos lett minden, mert a nap ekkor esett le a nagy fák mögött. A bak felől valami zörgés ért hozzá, mintha távolodna. Elhibáztam. Nem kellett volna lőnöm, várni kellett volna. Előttem a tisztásomban a sózó, a bak oda igyekezett, tudtam ezt azelőtt is. Ha tudtad, miért lőttél, szittam magam. És csak ültem a szégyenletes csöndben, melyben újra és újra elmondtam magamnak. Elhibáztad. És a térdemre ütöttem, mintha ez segített volna. Ekkor megint hallottam valami zörgést, és egy kis fa is megingott azon a tájon, ahol a bak eltűnt. Kezdett belém visszatérni az élet. Talán nem is ment el. Hallottam már ilyen esetet, vagy súlyosan sebesült, és az utolsókat rúgja. Moccanás nélkül figyeltem. A zörgés megismétlődött. Most már biztos voltam, hogy valami van a bakkal. Ez nem rendes dolog. Ha nem is rohan el a lövés után, legfeljebb csendben hallgatózik, de nem zörög ilyen feltűnően. Még várok. Nehezen szánom rá magam, hogy leszálljak a lesről, és belopjam. Különben is csizmában vagyok a szúnyogok ellen, s a csizma nyikorog. Az est azonban nem vár. Sűrűsödik az árnyék, valahol megszólalt már a lappantyú is, nem lehet várni. Lerúgom a csizmákat, és harisnyában sebesen kúszom le a meredek létrán. Nem jó hajós lenne belőlem, mert a létra vágja a talpam, és megcsúszva térdem alaposan belevágom a létra fokába. Gyerünk, mert sötétedik! Ha lejött a bőrhát, lejött, a bak nem vár. Milyen csendes így a járás? Minden fűszálat megérzek, hát még a tüskét... Ilyenkor felemelem a lábam, mint a gólyai sziszergek, de csak úgy befelé. A baktól már nem vagyok messze. Most már érzem, hogy a bak megvan lőve, mert az előbb neki ment az egyik nyírfának, csak úgy harangozott a koronája. Csúszom előre. Övigérő gazban, sűrű cserjék között. Az örgés már közel van, de nem látok semmit. Elpattan lábam alatt egy ág. Ekkor meglátom a bakot, de csak egy pillanatra. Meghallotta az ágpattanást, és előre dobta magát a legközelebbi sűrűig. Most már tudom, hogy az enyém a bak. Utána, zörög a cserje körülöttem, arcomba vágnak az ágak. Nem baj, a bak már nem menekül. Felemelkedne még, de nem engedem kínlódni. Nyakba lövöm, és vége. Az agancsát csak most nézem meg. Fehér végű, erős, szép, szabályos agancs. Öreg legény volt a hordozója. Lihegek mégis csak most tönt el az öröm hulláma. Enyém a szép bak. Most már igazán az enyém. Aztán csitul az öröm. Úgy érzem, múlik az ünnep, és fordíthatok egyet a vadászboldogság naptárlapján. Jönnek újra a szürke hétköznapok. Ez a vágyam beteljesült, és másik még nem ébredt fel bennem. Ülök a bak mellett, nézem és várok valamit. Talán azokat a lázas perceket, melyekért vadászok, melyek ma beteljesültek, de vissza nem jönnek, mert leszállt az est, és a kurta örömet ellopta tőlem az idő. Kihúzom a bakot a nyiladékra. Ekkor már párákat lehel a föld, és bagoly sír az öregedő fekete ágyában. Viszem a bakot. ébredező kis csillagok szomorúan utánam pislognak, és talán azt várják, mikor kiált keményen az öreg bak, melyet jól ismertek. Csend van. Megyek, mintha bűnöm lenne, mintha elloptam volna az életet az erdőről. A rétről visszanézek. Hallgat az erdő. És ekkor, valahol messze, zengően riasztott egy bak, és egyszerre világos lett minden. A bokrok alján Szent János bogárkák égették, az anyán. A bokrok alján Szent János bogárkák égették apró kis lámpásaikat, és én tudtam már, hogy csak az öreg bak emlékét viszem, mert az élet, mely örök, ott kint maradt az erdőn.
Fekete István júliusi bak című írását Tóth Levente olvasta fel. Az erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Bartók Báta és a technikus Fehér József nevében is. Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a